Tiszteltem, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok. Ezúttal a mai világszámban nem mindennapi utazásra invitálom önöket, nem csak Amerikába, hanem Afrikába, Ausztráliába. A Föld lényegében mindegyik kontinensére el fogunk utazni, mégpedig a zene és a hangszerek segítségével, ugyanis a legexotikusabb hangszereket fogom önöknek bemutatni. Kalauzom is lesz, Fehér Károly, aki velem ellentétben nem csak csodálja a világ mesés és érdekes és egzotikus hangszereit, hanem még meg is tudja szólaltatni. Mi volt ez pontosan?
Ez egy japán Daiko nevű dobnak a magyar változata. 150 cm átmérőjű két fenekű dob, és egy-egy marhabőr van rajta.
A japánok eredetileg mikor használtak ilyen hangszert?
A Taiko meg a Daiko dobok ugye rokon hangszerek, különböző méretűek vannak, a egészen picik, rendes pergő dobszerű hangja van, és hát szerintem a csatába hívásra is nagy szerepe volt.
Itt a hangszergyűjteményen belül melyik a legexotikusabb, amire azt mondja, hogy hát ennek tényleg hihetetlen a története?
Megmutatom, ez egy perui szamának az állkapcsa, ezt is ütőhangszernek használják, elég érdekes.
Ez tényleg egy állkapos, még ott vannak a fogak is, minden.
Ebből fejlődött ki a vibraslap nevű hangszer, amit így meg kell ütni, és szintén zörög egy darabig. Ennek az a lényege, hogy egy fadarabba az őrlő fogakat így kaparásszák, és közben megütik az állkapocsnak az oldalát, és így rezegnek a fogak, és ez adja a hangot.
Nagyon durván néz ki, hiszen lényegében egy szamár állkapocs alsó része fogakkal mindenen együtt. Ha akarunk egy új hangszert, akkor kell egy szamár.
Igen, akkor kell egy szamár, és nem is olyan nehéz ezt beszerezni. Sőt, a határon nem nagyon szeretik beengedni ezt a hangszert, mindig csodálkoznak, hogy hát mi ez.
Nézzük meg, hogy a szamár állkapocs hogy hangzik. Elég izgalmasan hangzott, és függ például az, hogy hogyan szól a hangszer attól, hogy milyen szamarunk van, mekkora a szamár állkapcsa, mert ez elég nagynak tűnik.
De általában ez az átlag méret. Azért használják a szamarat, mert valahogy neki olyan a foga, hogy közben kipiszkálják az inakat, valahogy kiszárítják, ezért tud rezegni így a fog benne.
Vannak más állati eredetű hangszerek és állatcsontból, vagy bármilyen más érdekes dologból?
Van még egy ilyen csontcsörgőnk, ez éppen Nepálból származik. Lábszárcsontból készült. Igazából egy effekt hangszert. Nem nagyon régi tradíciós hangszerek, inkább ilyen modern kis játékok, de ilyen mindenféle állathangokat is lehet utánozni. Van egy marha, aztán van egy bárány. Van még egy macska, amit ideig nem nagyon szerettünk, de nemrég rájöttünk, hogyha úgy használjuk, hogy befogjuk az ütőfelületét, akkor az ausztrál madár, kokabura madárnak a hangját utánozza, nem tudom, hogy arra járt és emlékszik erre a hangra. Ez a tipikus ausztrál kokabura madárnak a hangja.
A többi hangszer közül melyik az, ami még azt mondja, hogy mindenkinek érdekes és exotikus?
Brazil orrsip. Nek az a különlegesége, hogy nem szájjal kell fújni, hanem orra, és a szájüreg változtatásával képezzük a hangmagasságot. Igazából bármit el lehet játszani.
Mi az értelme egyébként annak, hogy a világban már számos helyen, Kínától Indiáig láttam, hallottam olyan hangszereket, amelyeket nem szájjal, hanem orral kell fújni. Még furjelszerű hangszert is láttam. Ennek mi az értelme?
Szerintem csak érdekesség. Túl sok szerepét nem nagyon látom. Bár a mauriknál is van egy hangszer, amit orra fújnak szintén, és ilyen furja. És ami most itt a kezemben van, ez egy kalimba, Dél-Afrikából származik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen fallap és különböző hosszúságú fémpálcikák vannak felfeszítve rá. Igazából a megszólaltatása nagyon egyszerű, csak a kis fémpálcikákat kell így megpöckölni.
Mit kellett ezen továbbfejleszteni?
Kitalálták Németországban, hogy mi lenne, hogyha egy dobtestre feszítenék rá kalimbát. Az érdekessége, hogyha megmozgatjuk ezt a kis dobot, amin rá van rakva a kalimba. Hogy ezen a dobon van rajta, ezért sokkal hosszabb a lecsengés a hangnak. Ez volt a Sansora nevű kalimba.
Furcsa egy picit, hogy mondjuk a németek elmennek, egy dél-afrikai hangszert továbbfejlesztenek, és akkor utána ezen kezdenek el játszani. Hát egyáltalán ennyire átjárhatóak így a kultúrák a hangszerek terén?
Igen, azt gondolom, hogy hangszerek nagyon segítenek abban, hogy megismerjük a más kultúráját, és nagyon kísérleteznek vele, hogy milyen új hangzást lehet előcsalni. Egy kis fémpálcák, hasonló pálcák vannak, mint a kalimbán, és egy ilyen kis üveggolyó üti meg őket.
Hasonló ahhoz, amit a szuvenírboltokban lehet látni, azzal a különbséggel, hogy sokkal profibb.
Igen, egy picit azért jobb a hangminősége.
Ez a hangszer úgy néz ki, mint egy teflon edény. Mi ez?
Ezt úgy hívják, hogy tong drum, nyelves dob. Ennek az ősei megtalálhatók Afrikába is, és Ázsiába is. Úgy kell elképzelni a fa változatát, hogy egy fa doboz felső részén ilyen nagyon jó minőségi trópusi fából különböző hosszúságú nyelveket vágnak ki. Minél hosszabb egy ilyen nyelv, annál mélyebb hangja van. És ennek a másik változata, amit majd később megmutatok, az pedig fémből készült, és kicsit más a hangzása. Ezt lehet üdővel is használni, vagy pedig kézzel. Volt a tong drum, vagy gato drumnak is hívják, és ennek a fém változata.
Mennyi hangszert meg tudja szólaltatni, ami itt ebben a teremben található?
Valamilyen szinten igen, de én inkább ütőhangszereken játszom.
És honnan tudja, hogy melyiket hogyan kell? Mert legalábbis ugye én is gyűjtöm ugye a hangszereket, és van néhány, amelyekről fogalmam sincs egyáltalán, hogy most ütik vagy vágják. Ehhez kell valamilyen zenei előképzettség, vagy pedig megkérdezi a helyiektől?
És ha sikerül eljutni ezekre a helyekre, akkor persze megkérdezzük a helyiektől. A zenei előképzettségem nem nagyon van, mikor a zene szeretete az nagypapámtól jött, ő citerás volt. Meg hát találkozunk sok zenésszel, aki esetleg megmutatja a különböző koncerteken, vagy különböző zenei vásárokon.
Melyik hangszert a legnehezebb megszólaltatni?
Az első megszólaltatás talán mondjuk a didgeridoo, de ezt se tartanám.
Ez ugye egy hatalmas nagy csőhöz hasonlít lényegében, egy olyan 2 méter, 2 méter 20 centiméteres cső lényegében. Martin Balázstól hallgattuk ezt a didgeridoo-t. Azért ez elég komoly lézéstechnikát igényel, nem megfújni egy ilyen hatalmas csőszerű ausztrál hangszert. Én hallottam Ausztráliában amerikai turistákat játszani, hát vagy köptek egy nagyot bele, vagy pedig esetleg fújták a levegőt, úgyhogy azért ehhez gyakorolni kell.
Van egy technika, egy ilyen bizonyos szájtartás, ezt a részfúvósok brűzölésnek hívják. Ezt kell csak sokkal lazábban, mint a részfúvósoknál, tehát abszolút nem bonyolult. Az, hogy mennyi idő ezt megtanulni, igazából attól függ, hogy ki mennyit időt fordít rá.
Miért van az, hogy van olyan hangszer, amelyik 2,5 méter, van amelyik másfél méter, van amelyik egyenes, van amelyik egy kicsit göcsörtös cső?
Azért van, mert az eredeti didgeridoo az eukaliptuszfából készül, ami az eukaliptuszfának a törzse vagy az ága, és ezek ugye össze-vissza nőnek, és attól lesz ez egy cső, hogy a termeszek rágják ki a belsejét. A hossza pedig azért van, mert minél hosszabb, annál mélyebb a hangja.
Volt ennek régen valamilyen kultikus jelentősége is, vagy pedig pusztán a szórakozás?
Leginkább szertartásokon használták. Benszülöttek kultúrájában nagyon sok ilyen ünnepceremónia volt, amit énekkel, illetve tánccal kísértek. Ennek a kísérete volt a didgeridoo.
Ez igazi vuvuzela volt, ugye vuvuzelából is van bőven, tehát láttam, hogy a dél-afrikai szurkolók azok valószínűleg itt szétkapnák a berendezést, de ugye nem csak műanyagból, hanem klasszikus antilopszarvból is készülnek vuvuzelák, ilyenek is vannak.
Igen, ez nem egy eredeti Perúból származik, ezt úgy kell elképzelni, hogy különböző szarv darabokból állították össze. Mostani változata azok már így műanyagból készülnek, és hát van, ahol van, amikor Európába gyártják őket, vagy esetleg Kínában.
Úgy tűnik, hogy már ez is globalizálódik lassan, és Perúban is szeretik a focit.
Perúban is szeretik természetesen, de Perúban szerintem nem arra használták ezt.
Volt olyan, hogy látott vagy hallott egy olyan zenekart, amelyre azt mondta, hogy hihetetlen és elképesztő?
Gánában többször láttam ilyen ütőzenekarokat, tényleg hihetetlen tempóval és hihetetlen profi zenészek. Ami még ott érdekesség, hogy ott bárki részese lehet egy együttesnek, és pont a sérült embereket is ugyanúgy befogadják, ami egy európai szemnek furcsa lehet, hogy mozgássérültek, hogy táncolnak, de ez náluk teljesen természetes.
Hány országból gyűjtötte ezt a hatalmas hangszer kiállítás darabjait?
Tényleg nagyon sok helyről jönnek, lehet az Afrika, Afrikán belül is, Nyugat-Afrika, Dél-Afrika, Kelet, lehet az Ázsia, azon belül is India, de lehet Tibet, Nepál, aztán Ausztrália, de lehetnek európai hangszerek, magyar népi hangszerek, de lehet az szlovák fujara, tehát bármi, lehet az török klarinét, lehet az indián furuja, lehet az shakuhachi Japánból, vagy indiai bansuri.
Melyik volt az első darab?
Az első darab dzsembe volt, amit Gánából hoztunk. Többször voltunk itt Nyugat-Afrikában, és az első hangszer az. De hogyha visszagondolok, még egy picit, körbe egy időpontban volt, hogy Ausztráliából didgeridút is sikerült így behozni. Mindenféle olyan népzenét szeretünk, vagy ilyen tradicionális zenét, amiben valahogy így érezni a tradíciót.
Hölgyeim és uraim, Fehér Károlyt hallották a világ különböző népcsoportjainak egzotikus hangszereiről. Búcsúzik a Világszám és a szerkesztő műsorvezető Kis Róbert Richárd. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. További nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!